A mai este pedig eljutottunk Dániel könyve 6. fejezetéhez, ami megint csak gyermekkorom egyik kedves olvasmánya volt, de azt kell mondjam, hogy talán az egyik legszebb, és Dániel könyve vonatkozásában összefüggéseit tekintve is a legkülönlegesebb fejezet az én számomra. Majd tetszenek látni, hogy miért is gondolom, hogy ez így van. Különösen az utolsó versek utalnak Dániel próféta könyve 6. fejezetének erre a különleges voltára. A mi Bibliánkban, ahogy a fejezet beosztásokat készítették, ugye nem mindig voltak szerencsések ezek a beosztások. Ennél fogva most is szeretném a figyelmüket arra irányítani, hogy az 5. fejezet utolsó verse, a 31. vers, az még ide a 6.-hoz tartozna tulajdonképpen, mert ezzel indul a 6. fejezet története. Olvassuk el akkor egy darabig ezt a fejezetet, és utána megbeszélgetjük. Igazából én majd az utolsó versre szeretném helyezni a hangsúlyt, illetve arra, hogy miért is történt mindaz, ami a 6. fejezetben olvasható. Kinek és mi volt a célja azzal, amit Dániellel műveltek a 6. fejezetben. Így olvasom tehát a 31. verstől. És a méd Dáriusz foglalta el az országot, mint egy 62 esztendős korában. Eddig olvasom egyelőre, emlékeztetőül az elmúlt alkalommal Belsazár király lakomájáról olvashattunk, amikor a király fölemelkedett szívében a seregek ura, az egek istene felé, ahogy Dániel ezt megfogalmazta, és abból az edény gyűjteményből ivott és tivornyázott a feleségeivel, az ágyasaival és a fejedelmeivel, amelyeket Izrael istenének házából, a lerombolt templomból hoztak el. És amikor ennek a dinomdánomnak a közepén voltak, akkor a lámpával szemben a falon megjelent egy kéz, és írt egy olyan szöveget, amit a babiloni tartományból senki nem tudott megfejteni, nem tudott elolvasni, és aztán a király anyja tanácsára Dánielt hívják elő, és ő magyarázza meg az írást, és az a fantasztikus, hogy még azon az éjszakán meg is öletett a király. Tehát egészen fantasztikus. Az 5. fejezet is hihetetlen módon kapcsolódik egybe Jelenések könyve 16. fejezetének bizonyos kijelentéseivel. Jelenések könyvében körülbelül 400 ószövetségi utalás és idézet található. Ezt a könyvet a teológia és általában az egyház igyekszik elrejteni a földi halandók elől, akik hát nem nagyon mernek hozzányúlni, illetve az egyház maga is igyekszik őket távol tartani ettől, hogyha valaki az Ószövetségbe beleássa magát, és keresve kutatja az isteni akaratot, akkor Jelenések könyve gyönyörű szépen megnyílik előttünk, és csodálatosan mutatja az isteni terveket, amelyek a mi életünkben is megvalósulnak. Nos, tehát térjünk akkor vissza a 31. vershez. Belsazár király lakomája után a király megöletik, és a babiloniak, illetve a babiloniak országát átveszi a méd perzsa birodalom. Tetszenek emlékezni rá, a szobrot idézzük. A szobor arany fejének ezennel tehát vége. És elérkeztünk a kétrészű birodalomba, a méd perzsa birodalomba, amelyről azt olvassuk a Szentírásban is, hogy az egyik később növekedik a másiknál, viszont a másodszor növekedett birodalmi rész az erősebb lesz. Majd látjuk a 8. fejezetben ennek a csodálatos profétikus leírását. Itt is azt látjuk, hogy a káldeusok országán ez a Dáriusz király tétetett királyá, de az egész birodalom igazából már Kűrosz vagy Círusz perzsa király uralma alatt volt. És menjünk is akkor rögtön a fejezetnek a részeire. Az első verstől kezdem olvasni, tehát a 6. fejezetet. Tetszett Dáriusznak, és rendelt a birodalom fölé 120 tisztartót, hogy az egész birodalomban legyenek. És azok fölé 3 igazgatót, akik közül egy volt Dániel, hogy a tisztartók nékik adjanak számot, és a királynak semmi károsodása ne legyen. Akkor ez a Dániel felülhaladta az igazgatókat és tisztartókat, mivel hogy rendkívüli lélek volt benne, úgy, hogy a király őt szándékozott tenni az egész birodalom fölé. Eddig olvasnám. Tessenek elgondolkodni velem együtt azon, hogy milyen ember lehetett ez a Dániel. Az előző, a Méd-Perzsa birodalmat megelőző birodalomban igen magasrangú hivatalnok volt. Kiknek volt a feje? Gyakorlatilag a tudós társadalomnak a feje volt, a jövendőmondók, titokfejtők, varázslók, csillagászok feje. És azt várná az ember, hogy jön egy új birodalom, amely egy teljesen új államigazgatást valósít meg, és látjuk, Dáriusznak ez is volt a terve. Mi történik nálunk, amikor kormányváltás van? Az egész garnitúra cserélődik. Gyakorlatilag a legvégső végrehajtó emberek, akik valamihez értenek, ők ott maradnak, de gyakorlatilag az irányadók, a vezetők mind lefejezésre kerülnek, és akkor mennek vissza a világi hivatásukba. Micsoda hatalmas híre lehetett, neve lehetett ennek a Dánielnek, hogy amikor a király megalapította az új államigazgatást, akkor a 120 tisztartó fölé a három igazgató közé beválasztották ezt a Dánielt. Hatalmas dolog ez. Mit mutat ez a dolog? Azt, hogy Dániel rendkívül elfű ember volt, rendkívül megbízható ember volt, és tudták azt róla a médek és a perzsák is, hogy rendkívüli, mindenek felett valóan rendkívüli lélek lakott ebben az emberben. Nézzük tovább a történetünket. Ugye nem olyan egyszerű egy ilyen nagyon kiváló embernek az élete sem, látjuk a negyedik verstől. Akkor az igazgatók és tiszttartók igyekeztek okot találni Dániel ellen a birodalom dolgai miatt, de semmi okot vagy vétket nem találhattak, mert hűséges volt, és semmi fogyatkozás sem vétek nem találtatott benne. Nálunk sem ismeretlen az, hogy egy embernek a múltjában vájkálunk. Ugye éppen az országnak az egyik súlyos problémája, hogy az ügynök ügyre nem tettünk semmilyen pontot annak idején, és erről is kiderül, meg arról is kiderül, meg még arról is kiderül, hogy 3x3-as meg egyéb volt, ugye én is egyházi körökben éltem, és átéltem a 75-ös ügyeket, amik a kisegyházak között zajlottak, hát döbbenet volt nézni. De ha a magunk életére visszagondolunk, soha nem vétettünk a munkánkban, a tevékenységünkben. Teljesen tiszták, makulátlanok voltunk. Tessenek elgondolkodni, csak a magunk dolgaira, én a magam dolgára gondolva is. Minden tökéletes precizitással volt véghez véve. 120 ember, egy egész igazgatói gárda eresztett neki hivatalnokot, hogy találjanak valamit ettől a Dánieltől, amivel meg lehet torpedózni. És nem találtak. Dániel kimagasló személyiség a Bibliában, hogyha van valakinél Biblia, tessenek megnyitni velem Ezékiel próféta könyvét. Nem tudom, említettük-e a sorozat folytán ezt a kijelentést. Ezékiel próféta könyve 14. fejezetéhez lapozzunk, akinek van Bibliája. Egy nagyon érdekes fejezet ez. Ezékielről mit tudunk? Tetszenek emlékezni? Szóltunk Ezékiel személyéről? Ezékiel próféta ugyanabban az időben élt, amikor Dániel, csak Ezékiel próféta a fogoly nép között végezte a szolgálatát, Dániel pedig a királyi udvarban. Mindketten az isteni akarat képviselői voltak, de az egyik az államigazgatásban került elhelyezésre az Isten által, a másik pedig a nép közé. Nézzük, hogy Dániel kikkel kerül említésre egy sorban. A 14. fejezet 14. versét olvasom. És ha volna ez a három férfiú benne, Noé, Dániel és Jób, akkor ők az ő igazságokkal a maguk lelkét megszabadítanák, azt mondja az Úristen. És ugyanezt olvashatjuk a 20. versben, ugyanezekkel a személyekkel egyetemben. Ugye Noé és Jób két olyan ember, akikről úgy beszél a Szentírás, hogy igaz, istenfélő, bűngyűlölő emberek voltak. Ha visszalapoznánk az Ószövetségi Szentírásba az özönvíz leírására, akkor azt találnánk, hogy Noé egyedül találtatott igaznak a saját nemzedékében. Olyan igaznak, hogy az Isten egy új világba átmenthetőnek ítélte őt és a családját. Jobbal kapcsolatban pedig egy másik csodálatos bibliai könyv szól, amelyik azt mondja, hogy az Isten mint egy büszkélkedik Jobbal az ellensége a sátán előtt, hogy látta-e az én szolgámat, Jobbot, igaz, istenfélő, bűngyűlölő. Tehát Dániel nem csak visszaemlékezés szintjén volt ilyen hihetetlenül igaz Isten által megszentelt életű ember, hanem a kortársai, akikkel együtt élt, azok az emberek is így látták, ilyennek ítélték az életét. Hát tessenek elgondolni, hogy milyen helyzet volt ez. Egy fogoly nép, ugye ebben a fejezetben is majd látjuk, hogy ezt hántorgatják fel, hogy ő a judaveli foglyok fiai közül való. Van egy fogoly nép, akiket deportálnak, gyakorlatilag ezt a modern közkeletű kifejezést alkalmazhatjuk, deportálják őket Babilonba, illetve a többi tartományokba, és Dániel nem úgy viselkedett, mint ahogy sokszor mi viselkednénk. Mert amikor valaki jó módot élvez, míg a többiek szegény sorban, számkivetettségben, nyomorúságban vannak, akkor sokszor a nagy jómód, a hirtelen jött megtiszteltetés egy bizonyos fajta elzárkózásra készteti azt az embert, aki magas polcra kerül. De Dánielt úgy tudták szemlélni a hozzátartozói, a népe, hogy olyan igazság, olyan isteni szentség sugárzott ebben az emberben, hogy Ezékiel próféta könyvében is azt olvashatjuk, hogy Jobbal és Noéval azonos lelkiségű ember volt. Itt szeretném megemlíteni azt, hogy a fejezetnek ez az egyik legfontosabb tanítása, amely az utolsó napokra vonatkozik. Miért mondom ezt? Egy pillanatra lapozzunk át Jelenések könyve 3. fejezetébe, megint csak akiknek van bibliájuk, előnyben vannak. Jelenések könyve 1. vázlat proféciájából olvasom a 7. levélből szóló részt, a 3. fejezetből, a laodiceai üzenetből, amely így hangzik, már is odalapozok. Egy leírást arról, hogy milyenek lesznek azok az emberek, akik Krisztus eljövetelekor, mint igazak, megérik ezt a fantasztikus pillanatot. Így olvasom tehát a 3. fejezetből a 21. verset. Aki győz, mondja Krisztus, megadom annak, hogy az én királyi székembe üljön velem, amint én is győztem és ültem az én atyámmal az ő királyi székében. Miféle királyi szék ez? Kinek a királyi székéről beszél Krisztus? A világ mindenség urának, a mennyei atyának a királyi székéről. Ide beülnek emberek, ilyenek, mint mi vagyunk, akik megváltozott jelleműek lesznek, mint Dániel volt, beülhetnek ebbe a székbe, mint ahogy Krisztus beült az atya mellé. Milyen győzelem után? Azt mondja, aki győz, megadom annak, hogy az én királyi székembe üljön velem, amint én is győztem. Akkor üssük ki a középső mondatot, aki győz, amint én győztem, mondja Krisztus. Tehát az utolsó napokban olyan embereket fog felállítani az Isten az ő országa polgáraiként, akik a Krisztuséhoz hasonló hihetetlen győzelmet valósítják meg. Ha Jézus Krisztus életét szemléljük, akkor ez elképzelhetetlenül elérhetetlennek látszik, de az Isten jövendőlésként mondja ezt, és az Isten szava áll. Ha engedjük, hogy az Isten munkálkodjon a szívünkben és átformáljon bennünket, akkor az isteni teremtő hatalom ezt meg tudja cselekedni értünk. Menjünk tovább a történetünkben, most jön a fájdalmasabbik rész. 5. verstől. Akkor mondták azok a férfiak, nem találtunk ebben a Dánielben semmi okot, ha csak nem találhatunk ellene valamit az ő istenének törvényében. Akkor azok az igazgatók és tisztartók berohantak a királyhoz, és így szóltak: Dáriusz király, örökké élj! Tanácsot tartottak az ország összes igazgatói, a helytartók, fejedelmek, tanácsosok és a kormányzók, hogy királyi végzés hozassék, és erős tilalom adassék, hogy ha valaki 30 napig kér valamit valamely istentől vagy embertől, te kívül edó király, vettessék az oroszlánok vermébe. Most azért, ó király, erősítsd meg e tilalmat, és add ki írásban, hogy meg ne változtassák a médek és perzsák vissza nem vonható törvénye szerint. Annak okáért Dáriusz király adott írást és tilalmat. Feltenném most a kérdést önöknek. Mi volt ez a tisztartók részéről, ha a tisztartók és a király viszonyát nézzük? Minek nevezhetnénk ezt? Mai kifejezéssel is lehet nyugodtan. Az nagyon jó, de a király ezt nem tudhatta. Még nem tudta. Mi volt ebben, amit a király érzékelt? Király, adj egy rendeletet, amelyben senki nem kérhet senkitől semmit, se Istentől, se embertől, csak kívüled, ó király. Ha egy királyt fölemelnek az istenek közé, vagy az istenek fölé, az micsoda, ha az alattvalói ezt megteszik? Mit akartak elérni a királynál, és mivel? Tessék parancsolni? Minek neveznénk ezt, amit a tisztartók, az igazgatók csináltak a királlyal? Talpnyalás, nem? Behízelgés, nem? Tessenek belegondolni. Mi volt ez? Hízelektek a feljebb valójuknak. És az a döbbenetes ebben a történetben, és ez a szörnyű bennünk emberekben, hogy a hiúságunkat, a hamis önértékeli... Ha így van, a király hiúságát meglovagolták, hogy Uram, adj egy olyan rendeletet, hogy csak tőled lehessen kérni. És a király boldogan belement, mert hát őt ezzel úgymond kiemelték, hogy ő milyen nagy uralkodó. Behizelgés volt. Óriási a történetnek a tanulsága. Mi is, én magam is átéltem, ugye egy olyan munkahelyen dolgozom, ahol kereskedelem zajlik, egy olyan valaki... ajnározta az én jó képességeimet, aki ki akart engem használni, és csaló volt. És egy ügyesen elejtett megjegyzésével csak annyit mondott, hogy az évek meg a rutin, és ezzel eltöltött egy pici jó érzés, már nem is voltam olyan éber, már nem is voltam olyan figyelmes, és elbuktam. A királlyal is megesett ugyanaz. A behízelgés, a hiúságunk legyezgetése, kinek az érdekét szolgálja? Azért, akinek hízelegnek, vagy azért, aki hízeleg? Ugye milyen döbbenetes? És olyan könnyen megejthetőek vagyunk. Tessenek figyelni, van egy fantasztikus bibliai gondolat, ami ezzel kapcsolatban szól. Példabeszédek könyve 27. fejezetében az egyik legkedvesebb példabeszédek beli igém. A 27. vers 6. versét így olvasom. Most tessenek figyelni, hihetetlen fején találja a szöget. Jó szándékból valók a barátságos embertől vett sebek. Semmi közének nem látszik az egészhez, és most jön a döbbenet, és temérdek a gyűlölőnek csókja. Tetszenek érteni a mondandót? Még egyszer. Jó szándékból valók a barátságos embertől vett sebek, és temérdek a gyűlölőnek csókja. Szerették ezek az emberek a királyt? A hiúságán keresztül ki akarták használni. A király mit akart csinálni? Egy értelmes ember volt, egy értelmes uralkodó, aki egy nagyszerű állami gépezetet akart felállítani, és a tetejére a három legkiválóbbat, sőt azoknak a tetejére a leges legkiválóbbat akarta tenni. Nem ez lenne a célszerű egy országban? De mivel az ő érdekeiket ez nem szolgálta, és bántotta az emberi hiúságokat, hogy náluknál hatalmasabb, képességű és lelkületű ember létezik, ezért a királynál behízelektek. Tessenek emlékezni rá, amikor valaki hízeleg. és legyezgeti a hiúságunkat. A Biblia szerint milyen az? Kinek a csókja temérdek? A gyűlölőnek csókja. Ugye mit szokott csinálni egy igazán jó barát, egy igazán jó testvér? Nem csak kedveskedik és babusgat nekünk, hanem hogyha lát valami helytelenséget az életünkben, az őszintén feltárja, nem esik jól, kemény. De jó szándékból valók a barátságos embertől vett sebek, és őről a tudhatjuk, hogy igaz barát, és nem megejteni akar. Fantasztikus tanulsága ennek a történetnek. Menjünk tovább. Így olvasom. Ugye, hát döbbenetes ez, amit itt olvasunk. Dániel pedig, amint megtudta, hogy megíratott az írás, bement az ő szobájába, és az ő felső termének ablakai nyitva voltak Jeruzsálem felé, és háromszor napjában térdeire esett, könyörgött, és dicséretet tett az ő Istene előtt, amiként azelőtt cselekedett. Akkor azok a férfiak berohantak, és megtalálták Dánielt, amint könyörgött, és esedezett az ő Istene előtt. Kézenfekvő a kérdés, mi volt a céljuk ezzel az egésszel, amit csináltak? Két céljuk is lehetett. És azt kell mondjam önöknek, majd tetszenek látni, hogy milyen még hatalmasabb dolgot akart megtorpedózni az Isten ellensége, a sátán. Két dolog lehet vesztére egy hívő embernek. Az egyik, hogyha elveszíti az életét, de az nem egy nagy tragédia, ha a bibliai gondolkodásmódot nézzük. A másik pedig, hogyha elveszti az Istennel való kapcsolatát. És ezt a két dolgot tökéletesen eltalálták ezek a gazfickók, akik ezt a cselvetést csinálták. Mit jelentett ugyanis? Dánielnek min alapult az a különleges lelke, ami volt benne? Tetszenek emlékezni, miket mondanak róla? Második fejezet, hogy te benned a szent isteneknek lelke van. Itt azt olvassuk, hogy mindenki fölött való lélek lakott benne. Dániel annak köszönhette ezt a lelket, ami benne lakozott, hogy háromszor napjában, ha esett, ha fújt, ha halálos rendeletet adtak is ki, letérdelt, és háromszor napjában könyörgött a mindenható Istenhez, ráadásul úgy, hogy az ablakai a lerombolt Jeruzsálem felé, a jeruzsálemi templom felé szálltak, onnan szálltak az imádságai, az otthon felé, az Isten által választott hely felé. Tisztában voltak ezek az emberek azzal, hogy Dániel mérhetetlen elfű? Tisztában voltak vele, ha ésik, ha fúj, ha dörög, ha halálos ítélet van, Dániel bemegy és háromszor elkönyörgi a könyörgését? Berohannak, és ott találják Dánielt. Dániel tudta, hogy ez lesz. Szerintem ő teljesen tisztán látta, hogy mi a helyzet. És ugyanúgy, mint annak előtte, leborult, elkönyörögte a könyörgését, mert tudta, hogy az erőforrása, annak a rendkívüli léleknek a forrása csak így érhető el, ahogy ezt ő eddig cselekedte. Nézzük tovább. 12. verstől. Ekkor bementek és mondták a királynak a király tilalma felől. Nagyon ügyesen felvezetik, nem azzal kezdik, hogy Dániel vétkezett. Nem megírtad-e a tilalmat, hogyha valaki kér valamit valamely Istentől vagy embertől 30 napig, te kívüled, ó király, vettessék az oroszlánok vermébe. Felelt a király és mondta, áll a szó a médek és perzsák vissza nem vonható törvénye szerint. Látjuk, a király megerősíti. Erre feleltek. És mondták a királynak, Dániel, aki a júdabeli foglyok fiai közül való, nem becsül téged, ó király, sem a tilalmat, amit megírtál, hanem háromszor napjában elkönyörgi könyörgését. És most jön a világosan látás, hogy lássuk, hogy a király is rádöbbent erre az aljas hízelgésükre, 14. vers. Akkor a király, amint ezt hallotta, igen restelkedett. Átérezte, hogy törbe csalták. Hogy olyan sikamlós területre vitték, ahol a hiúságát kihasználva a legjobb emberét akarták kiirtani előle, mellőle. Gondoljak meg, ha van egy vezetőnek egy igen jó segítsége, tessének elgondolni, hogy elveszti a titkárnőjét egy igazgató. Hát összedől a világ. Nem, hányszor látom, amikor férfiak elvesztik a feleségüket, nem találják meg az oknit otthon. És tessenek elgondolni, a legjobb emberét akarták elpusztítani mellőle. És a király rájött, hogy ezzel az aljas ocsmány hízelkedéssel éppen őt használták eszközül ennek a célnak az elérésére. És azt olvassuk itt tovább, hogy szíve szerint azon volt, hogy Dánielt megszabadítsa, és nap nyugtáig törekedett őt megmenteni. Gondolom előhívatta a jogászokat, kerestek paragrafusokat, törvényeket, hogy valami mentséget kapjon Dániel, szerette volna megmenteni, főleg, hogy az ő hibájából történt. És a 15. versben erre azt olvasom, erre azok a férfiak berohantak a királyhoz, és mondták a királynak, tudd meg, király, hogy ez a médek és perzsák törvénye, hogy semmi tilalom vagy végzés, amelyet a király rendel, meg ne változtassék. Gyakorlatilag ezeknek az embereknek kikerült a kelepcéjébe. Ott állt tehetetlenül az uralkodó, csak azért, mert behizelgéssel megejtették és rávették erre a rettenetre. Most van egy fantasztikus dolog. Azt mondja, erre szólt a király, és előhozták Dánielt, és vetették az oroszlánok vermébe. Szólt a király, és mondta Dánielnek. Fantasztikus mondat. A te Istened, akinek te szüntelen szolgálsz, ő szabadítson meg téged. És hozattak egy követ, és oda tették a verem szájára, és lepecsételtek a király az ő gyűrűjével és az ő főembereinek gyűrűjével, hogy semmi meg ne változtassék Dánielre nézve. Erre eltávozott a király az ő palotájába, és étlen töltötte az éjszakát. És vígasságtevő szerszámokat sem hozatott maga elé, kerülte őt az álom. Hajnalban a király azonnal felkelt még szürkületkor, és sietve az oroszlánok verméhez ment. És mikor közel ért a veremhez, szomorú szóval kiáltott Dánielnek. Szólt a király, és mondta Dánielnek. Dániel, az élő Istennek szolgálja a te Istened, akinek te szüntelen szolgálsz, meg tudott-e szabadítani téged az oroszlánoktól? Mi jött létre ennek az uralkodónak a szívében? Emberileg kihez szólt? Egy szétmarcangolt, cafatokra szabdalt emberhez, nem? Bedobták az oroszlánok vermébe, még állatidomárokat is megesznek néha az állataik, de a király, bár volt benne kétség, mégis szólt ahhoz az emberhez, aki egy éjszakát ott töltött a fenevadak között, nem? Mennyi időt tölthetett Dániel ennek a királynak az udvarában? Mit tetszenek gondolni? Gyakorlatilag az államigazgatás megalapításának az idejében vagyunk, igaz vagy nem? Nyugodtan elmondhatjuk, hogy néhány hónap, néhány hét, nem tudjuk, de nagyon kevés idő. Milyen hatással volt ez a Dániel a babiloni uralkodóra, hogy egy rendkívül rövid ismeretség után olyan bizonyossággal tudott szólni a király, kimegy az oroszlánok verméhez, és megkérdezi, hogy Dániel, megmentette téged a te Istened. Ugye miért óriási dolog ez? A Bibliánk arról beszél, hogy ezek az emberek, akik Jézushoz hasonló győzelmet vívnak ki az Isten ereje és lelke által a Krisztus eljövetele előtt, ezek az emberek bizonyságul fogják hirdetni a világnak az Isten országa eljövetelének az örömüzenetét. Bizonyságul. Nem csak felolvassák majd a Bibliából, hogy ez így lesz, hanem az életükből, az egész magatartásukból, az egész jellemükből az fog sugározni, hogy igen, az Isten országa jön, bármit tesztek, akkor is jön. És Dániel ilyen hatással volt erre az emberre, erre a királyra, hogy annak ellenére, hogy emberileg teljesen reménytelen volt a helyzet, a király nem szégyelve a bennem megszületett hitet, szól Dánielnek és szólítja az elméletileg széttépett prófétát. És olvassuk tovább a fejezetet. Akkor Dániel szólt a királynak. Király, örökké élj! Az én Istenem elbocsátotta angyalát, és bezárta az oroszlánok száját, és nem árthattak nekem, mert ártatlannak találtattam ő előtte, és te előtted sem követtem el, ó király, semmi vétket. Akkor a király igen örvendett, és Dánielt kihozatta a veremből, és kivették Dánielt a veremből, és semmi sérelem nem találtatott ő rajta, mert hitt az ő Istenében. És parancsolt a király, és előhozták azokat a férfiakat, akik Dánielt vádolták, és az oroszlánok vermébe vetették mind őket, mind fiaikat, mind feleségeiket, és még a verem fenekére sem jutottak, amikor rájuk rontottak az oroszlánok, és minden csontjukat összezúzták. Akkor Dáriusz király iratott minden népnek, nemzetnek és nyelvnek, akik az egész földön lakoztak. Békességetek bőséges legyen. Én tőlem adatott ez a végzés, hogy az én birodalmamnak minden országában féljék és rettegjék Dániel istenét, mert ő az élő Isten, és örökké megmarad. És az ő országa meg nem romlik, és uralkodása mind végig megtart. Aki megment és megszabadít, jeleket és csodákat cselekszik mennyen és földön, aki megszabadította Dánielt az oroszlánok hatalmából. Eddig a történet. És most jön egy nagyon lényeges pont, a 28. vers, és ennek a Dánielnek jó szerencsés lett dolga a Dáriusz országában és a Perzsa Círusz országában. Miért csinálta az ördög, a sátán, az Isten ellensége ezt az egészet? Ha gondosan átolvassuk Dániel próféta könyvét, akkor nagyon-nagyon kézenfekvő és megvan a válasz. Tessenek egy pillanatra, akinek van Bibliája, Dániel könyvéhez lapozni. Tudnék, Dániel próféta könyve két részből áll. Az első 6 fejezet áll a történeti olvasmányos részekből, amit most lezárunk, és innen kezdődnek a jövendőlési részek. Tehát Dániel próféta könyvének olvasom, tessenek figyelni, hogy miket találunk itt ebben a fejezetben. A 9. fejezetben. Miért volt ez az egész? Tessenek figyelni a 9. fejezet első verseit. Dáriusznak, az Asvérus fiának első esztendejében, aki a média beliek nemzetségéből volt, aki királyát ítetett a káldeusok országán, uralkodásának első esztendejében én, Dániel, megfigyeltem a könyvekben az esztendők számát, amelyről az Úr igéje lett Jeremiás prófétának, hogy 70 esztendőnek kell eltelni Jeruzsálem omladékain. Tetszenek emlékezni, hogy Dániel hogy került ide a babiloni udvarba. Ugye Júda országa eltért a mindenható törvényétől, bálványimádásba süllyedt, és az Isten végső ítéletként és megmentő ítéletként leromboltatta az országot, és elvitték a népet, ugye deportálták, mint említettem. És az volt az isteni ígéret, hogy 70 évnek kell eltelni Jeruzsálem omladékain, és utána megszabadul a nép. Mit olvasott Dániel Jeremiás próféta könyvében? Azt olvastuk itt, mikor találta meg Jeremiás próféta könyvében a szöveget. Akinél van Biblia, tessenek nézni? Az csak az Ahasvérus fiának. Kinek az első esztendejében? Dáriusz első esztendejében, aki a káldeusok országán királyát étetett. Ki volt az a király, aki az oroszlánok verbébe kellett vesse Dánielt? Ez a Dáriusz volt. Dániel az első esztendőben találta meg ezt a jövendőlést Jeruzsálemre vonatkozóan. Nézzük meg a jövendőlést. Jeremiás próféta könyve 29. fejezetéhez lapozzunk. Ő a templom rombolásnak, illetve a város bevételének a prófétája volt. Jeremiás könyve 29. fejezetéhez lapozzunk, akinél van Biblia. Ez az én Bibliámban a 744. oldalon található, hogy segítsek a gyorsabb megtalálásban. És tessenek figyelni, hogy mit olvasott Dániel Jeremiás könyvében. Így olvasom. Mert ezt mondja az Úr. Mihelyt eltelik Babilonban a 70 esztendő, meglátogatlak titeket, és betöltöm rajtatok az én jó szómat, hogy visszahozzalak titeket a helyre. Nem olvasom a 11. verset, bár gyönyörű, de most sietnünk kell. Akkor segítségre hívtok engem, és elmentek, és imádtok engem, és meghallgatlak titeket. És kerestek engem, és megtaláltok, mert teljes szívetekből kerestek engem. Az Úristen megígérte, hogy bár lerombolták a várost, de ha eltelik a 70 esztendő, akkor az Úristen hazaviszi az ő népét, és újra betelepíti őket erre a földre. Tetszenek-e látni valami feltételt ehhez? Jeremiás szavaiban. Mi a feltétele annak, hogy az Úr ezt megcselekedje? Tessék? Mert teljes szívetekből kerestek engem. Most tessék elgondolni, hogyha Dániel körülnézett a fogoly nép között, akik Babilonban laktak, mindenki el volt foglalva a maga kis pecsenyéjének a sütögetésével. Ugye nagyon jól ismerjük, hogy Izrael nemzetsége igen-igen alkalmatos, melyik tevékenységre? A kereskedelemre. Nincs olyan hely, ahol nem találnák meg a számításukat zseniális kereskedők, tényleg nyugodtan kimondhatjuk. Hozzáteszem meggyőződésem, hogy ez az atyáiknak, az Istenre járásának a gyümölcse és az áldása. De tessenek elgondolni, Dániel szétnézett a fogoly nép között, és azt látta, hogy senkinek sincs esze ágába se, hogy hazamenjen egy lerombolt várost fölépíteni. És hogyha megtetszenek nézni, Esdrás és Nehémiás idején nem milliók vagy százezrek indultak vissza, hanem az első csoport azt hiszem 70 ezer lelket számlált mindössze. Ahhoz képest ahányan elköltöztek Egyiptom, Babilonba, Izraelből, meg ahányan megszaporodtak a babiloni fogság jóléte alatt, a töredéke ment vissza. Tehát nem nagyon volt ember, aki teljes szívéből keresse az Urat. Tessenek elgondolni, hogy Dániel hogy megijedt, mikor látta ezt a helyzetet. Mi mutatta, hogy ő neki a szíve dobog a szeretet földért, amelyet az Úr választott? Tessenek nekem megmondani a 6. fejezetből. Hogy tetszik mondani? Kitárt ablakkal, Jeruzsálem felé imádkozott. Salamon királynak a templom szentelési imáját tessenek elolvasni, hogyha kérhetem. Salamon azért könyörög az Istennek, mikor felállítják és felszentelik a gyönyörű templomot. Salamon, mint egy profétai szemmel az imádságában végigkövete Izrael történelmét. Uram, ha elfordulnak tőled, és lerombolod ezt a helyet, és elviszed őket idegen országba, de ha e felé, a ház felé fordulva imádkoznak, kérlek téged, hallgass meg őket a te lakhelyedből. És Dániel így tett. Mit akart az ördög megakadályozni Dániel kipusztításával? Hogy megszakadjon az Istennel való kapcsolat, hogy ne legyen ember, aki könyörögjön az isteni szabadításért. Ne legyen ember. És hogyha eltetszenek olvasni a 9. fejezetet, Dániel próféta könyve 9. fejezetét, a legfantasztikusabb mesiási proféciát olvashatjuk benne. Mi volt a célja az ördögnek Dániel elpusztításával? Keresztül húzni az Isten számításait. És mindig ez van. Az ördögnek az a célja, hogy az Isten gyermekeit elpusztítsa, kiírtsa erről a földről. És az egyik legfontosabb tanulság, ugye minden alkalommal, amikor én voltam az előadó, elmondtam önöknek, hogy Dániel próféta könyve az utolsó időkre vonatkozik, az utolsó idők népéhez szól. Az utolsó időkben egy egységesített szövetség jön létre az állam és az egyház, az állam és az állami hatalom és az egyház lelki hatalma között. Jelenések 17. fejezetében olvashatunk erről egy fantasztikus képet, de ebbe most nem tudunk belemenni értelemszerűen. És az lesz a mondás, hogy ha valaki az állam és az egyház ilyenfajta szövetségét nem imádja és nem tiszteli, az megölettessék. Tessenek emlékezni Dániel könyvének melyik fejezetével olvashattunk erről. 6. fejezetben? Melyik történetben? Amikor Nabukodonozor felállítja a szobrot. Tetszenek emlékezni? Imádjátok az én birodalmamat, amelyik mindörökké áll. És hogyha nem teszitek, ezt nyomatékosítom, hogyha nem teszitek, akkor a tüzes kemence lesz. Dániel proféta könyvében, hogyha nem a királytól kértek, hanem mertek az istenetekhez fordulni, akkor az oroszlánok verbébe kerültek. Azt mondja a Jelenések könyve, hogy olyan kiközösítést fognak szenvedni az Isten választottai, így olvassuk Jelenések könyve 13. fejezetében, hogy ne vehessenek és el ne adhassanak semmit, hanem csak aki meghajol a központosított hatalom előtt. Hát nem tudom, tetszenek-e érzékelni ezt, az utóbbi időben döbbentem meg rajta, hogy gyakorlatilag egy önmagát ellátni teljesen képtelen nemzedéket neveltek föl, főleg Európában a fogyasztói társadalom keretében. Tessenek elgondolni, falun hol veszik a tejet? Csak egy érdekes kérdés. A boltban, az ABC-ben. Már majdnem a sárgalépát is ott veszik. Mert nem nagyon éri meg. Minden központosított. Mi van, ha nincs tej? Elzárják a vizet, elzárják a gázt, elzárják a nem tudom én mit. Ha letiltják a bankszámlánkat. Végeztünk. És embereket ezzel lehet kényszeríteni, a lehetetlenné tevéssel. Ha nem teszed, amit mi mondunk, mondja Nabukodonozor törvénye, ha nem imádod az aranyszobrot, akkor megégetünk. Ha nem csak tőlem kérsz, hanem mersz az Istenettől kérni, akkor széttépedsz. Tehát egyszerűen egy olyan, bármennyire furcsának hangzik, de egy ilyen világról szól a Bibliánk Krisztus eljövetele előtt. Azonban a másik nagyon fontos tanulság, hogy az Isten az ő gyermekeit nem hagyja elpusztítatni. A harmadik és a hatodik fejezet tanulsága az Isten gyermekei szemszögéből a következő. Az Isten gyermekeinek ki kell tudni mondani azt, amit Dániel barátai, Sidrák és Misák és Abednégó kimondott. Tetszenek emlékezni? Kértem, hogy azt ismételjük el. Mi az az egy mondás, amit meg kell tanuljunk? Mit mondtak a fiatal emberek? Ami Istenünk képes megszabadítani. És most jön a lényeg, hogy hangzik? De ha nem tenné is, az Isten gyermekeinek, akik belekerülnek az utolsó nagy küzdelem sodrába, ezt a hitet kell megtanuljuk most az élet apró döntéseiben, hogy minden körülmények között ragaszkodni az isteni törvényekhez, az Isten útjához. Mert ha ezekben a picikben elesünk, hogy futnánk azokkal a nagy nehézségekkel, amik előttünk állnak? De ezek az isteni szolgák oda tudtak állni, és azt mondták, ha nem tennék is. Dániel nyilván nem mondott ilyet, nem olvasunk. De gyakorlatilag azzal, hogy bement és kinyitotta ugyanúgy az ablakát, és Jeruzsálem felé imádkozott, ugye a zsidók nem úgy imádkoztak mi, hogy szép csöndesen összekulcsolt kézzel, hanem a zsidók az ég felé emelve a kezüket könyörögtek az Úrtól az áldásért. Hát ezt látni lehetett a nyitott ablakból. Ezek az emberek elmentek egészen az emberi lehetetlenség határáig. A fiúk bekerültek a kemencébe? De. Dániel bekerült az oroszlánok vermébe? Emberileg nem volt menekvés. De amikor oda jutottak, az Isten ott volt, kihozta őket a tűzlángjából, bezárta az oroszlánok száját, de ahhoz ezeknek az embereknek a hit ilyen cselekedetét kellett megvalósítaniuk. Én azt kívánom mindannyiunknak, hogy ez a fantasztikus, csodálatos könyv, amely Dániel könyvének, ez az első 6 fejezete elénk állított, legyen tanulságul, és még egyszer hadd kérjem mindnyájukat, hogy tessenek elolvasni, mert minden ilyen könyvben fantasztikus, a csodálatos tanulságok szépséges tárháza nyílik meg, csak 6 fejezetben mennyi volt a Szentírásban. És kívánom önöknek, hogy az életük minden területén képesek legyenek annak a kimondására, hogy én az Isten útján akarok járni, bármilyen nehézség van, az Isten meg tud segíteni, tessenek folytatni, de ha nem tenné is, én akkor is az Isten útján járok. És az az ember, aki ide eljut, az a legnehezebb körülmények között is meg fog tudni állni, és ennek az embernek, aki az imádságban az Istennel megtalálja a kapcsolatot, rendkívüli lelke lesz, amely minden más fölött való. Ezt kívánom mindnyájuknak. Köszönöm szépen a figyelmet.